Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Egy vizsgálat szerint 100 fős személyzet is elég lenne a legközelebbi csillagot megközelítő űrhajóra. A hozzánk legközelebb eső, Földhöz hasonló exobolygó a Proxima Centauri B megközelítése több mint 6000 évig tartana, de egy kisebb személyzet elég lenne az induláshoz. Frédéric Marin, a Strasbourgi Egyetem űrhajósa szimulálta az űrhajón élő emberek hosszú távú népesedési dinamikáját. A kísérlet egy 500 férőhelyes hajóval számolt. Az utasoknak szigorú társadalmi szabályok szerint kellene élniük, a nők nem vállalhatnának többet két gyermeknél, és csak 35-40 éves koruk között szülhetnének gyermeket. Több ezer szimuláció alapján legalább 49 nőből és 49 férfiból álló induló személyzet tudná garantálni a populáció fennmaradását. Egyes tengeri teknős populációkban a nőstény egyedek száma jócskán meghaladja a hímekét, számolt be az aggasztó trendről az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutató Intézet. A teknősök fészekrakáskor a partszakaszokra vonulnak, hogy tojásaikat a meleg homokba rejtsék. Utódaik nemét a tojások költési hőmérséklete határozza meg. Alacsonyabb hőmérsékleten hím, míg magasabb hőmérsékleten nőstény egyedek jönnek a világra. Néhány Celsius foknyi eltérés már megváltoztatja az utódok nemi arányát. Mivel már a fiatal, ivarérettségüket még el nem érő teknősök között eltolódnak az arányok, a nőstények és a hímek aránya várhatóan később is kiegyensúlyozatlan marad. A legújabb kutatások összefüggésbe hozták a skorbutot a szicíliai maffia születésével. A tengerészek a 18. század végén jöttek rá, hogy a citrusfélék gyümölcsének rendszeres fogyasztása megakadályozza a krónikus C-vitamin hiány okozta betegség kialakulását, így a brit haditengerészetnél a hivatalos ellátmány részévé tették a citromlét. Szicília 1806-tól brit uralom alá került, így tökéletes citromforrásnak bizonyult. A kutatók szerint azonban a citrom ideális termény volt a maffia számára is, hiszen komoly idő és energia befektetésre, infrastruktúrára volt szükség, hogy egy citromültetvény termőre forduljon, ugyanakkor az érett citromokat könnyedén el lehetett lopni. Mindez igencsak kiszolgáltatott helyzetbe hozta a termelőket. A helyzet iróniája, hogy végül nem a szicíliai citrom törölte el a skorbutot, a brit tengerészet ugyanis később áttért a jóval olcsóbb karibi zöld citromra.
Szigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Az antihidrogén korábban ismeretlen tulajdonságait mérték meg a Genf melletti antianyaggyárban. A most megvalósult kísérletet több mint két évtizede javasolta egy öttagú csoport, amelynek magyar tagja Horváth Dezső, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, az MTA Atomki és a CERN munkatársa, akivel Fehér Anna Magda készített interjút.
Az egész 1928-ban kezdődött, amikor egy angol fizikus Paul Dirac úgy döntött, hogy megpróbál egy jobb, szebb egyenletet felírni az atomi elektronra. Ez egy elég elképesztően hangzó dolog, neki több dolog nem tetszett benne, az elektronnak van egy saját perdülete, a spinnek hívjuk, amelyik egy nagyon furcsa tulajdonság, és ez nem szerepelt, nem lehetett beépíteni a korábbi elméletbe. És a másik dolog az, hogy az addig ismert egyenlet négyzetesen tartalmazta az energiát, már pedig a fizikusok jobban szeretik, hogyha ez lineáris. Az egyenlet. Tehát az energia az kitevő nélkül van ott, tehát mint energia. Ezért ő négyzetgyököt vont az előző hasonló állapot egyenletből, és emiatt két megoldást kapott, hogyha van egy olyan egyenletünk, hogy valaminek tudjuk, hogy a négyzete négy, az a valami az lehet plusz kettő vagy mínusz kettő is. Most ő megkapta a plusz kettőt, a rendes, közönséges, becsületes elektront, és kapott egy másik állapotot, amelynek negatív volt a tömege, de az elektronnal ellentétes pozitív töltéssel rendelkezett. Ezt ő akkor nem tudta értelmezni, azt hitte, hogy van matematikai gigszer, de nem sokkal később felfedezték a kozmikus sugarakba ezt a részecskét. Tehát felfedeztek egy kutyaközönséges pozitív tömegű, de pozitív töltésű, az elektronnal ellentétes töltésű részecskét, amelynek minden más tulajdonsága azonos volt az elektronéval. Minden datálódik az antianyag. Egyébként Dirac is, meg a felfedező, kísérleti ember Anderson is Nobel-díjat kapott ezért a 30-as években.
Említi ezt az elektromágneses sugárzást. Hogyan alakul ki ez tehát az antianyag, illetve az anyag találkozásánál?
Mikor anti-részecske és részecske találkozik, akkor kölcsönösen megsemmisítik egymást. Van két ellentétes tulajdonságokkal rendelkező részecske, amely összeolvad és sugárzással alakul át. De ugyanakkor az ellentéte is igaz, mert sugárzás egy anyagban elektron-pozitron párokat tud létrehozni, és ha elég nagy az energia, akár nagyobb tömegű részecske párokat is. Tehát ezek részecske és antirészecske mindig együtt keletkeznek, és együtt is tűnnek el.
Az elméleti fizika oldaláról fedezték fel végül is ezt az antianyagot, de úgy tudom, hogy az űrben nem tudtak eddig kimutatni ilyen antianyagot. Például nincsenek antianyag galaxisok. Miért van ez így?
Ez egy nagy rejtély, tehát ez a fizika egyik nagy kérdése, ami a részecske fizika pillanatján nem tudja a választ. Tehát az ősrobbanás után a sugárzásban eredetileg feltételezéseink szerint az egész energia sugárzás formájában volt jelen. Sugárzásban, hogy hűlt a rendszer, részecske-antirészecske pároknak kellett volna alakulniuk azon a számban. Ennek ellenére mi nem látunk, ahogy Eyersen mondta, mi nem látunk antianyag galaxisokat, hiszen ezek antianyagot kellene, hogy sugározzanak, mert igen, nincs nyoma a csillagászatban. Valahová eltűnt az antianyag. Most spekuláció van arra vonatkozólag, hogy hova tűnt, ugyanis a kozmológia pillanatnyilag érvényes elmélete feltételezi, hogy az ősrobbanás kezdetén egy nagyon-nagyon gyors felfúvódás történt, tértágulás, a fénysebesség sokmilliószorosával, amelyben nagyon távol kerülhettek egymásról térrészek, ahol az egyikben egy picivel több anyag, a másikban egy picivel több antianyag volt. Számítások szerint elég volt, hogyha 10⁻⁹-en, tehát egy milliárdod résszel több anyag volt a mi általunk belátható térrészben, mint antianyag, ez elég volt ahhoz, hogy kialakuljon az általunk látott világegyetem.
Tehát elképzelhető, hogy a világegyetemnek vannak olyan távoli pontjai, ahol viszont az antianyag volt többségben is, ott ez a forma uralkodik?
Igen, igen. Tehát ha valamit nem érünk el fénysebességgel, ugye, hogyha két dolog a fénysebesség duplájával távolodik egymástól például, ezek soha többé nem tudnak egymásról semmit. Tehát ezeket a térrészeket mi nem láthatjuk. Az elméleti fizikusok azt mondják, hogy kívül van az esemény horizontunkon, ugye kísérletileg nem tudunk róla tudomást venni. Tehát a fénysebessége terjedő sugárzások nem érnek el bennünket olyan objektumoktól, amik a fénysebesség többszörösével távolodik tőlünk. Most ha elméletileg a papír akármit elbír, tehát kiszámolni akármit ki tudunk, csak ha nem tudjuk kísérletileg ellenőrizni, akkor a fizika nem fogadja el.
Önök is éppen ezen dolgoznak a kísérleti ellenőrzésen, úgy tudom. A CERN genfi laboratóriumában alakítottak ki egy úgynevezett antianyaggyár nevű szerkezetet. Hogyan is működik ez?
Mi 1992-ben három angol, egy német és én írtunk egy megvalósíthatósági tanulmányt, amelyben megfogalmaztuk a CERN számára, hogy szükséges volna építeni egy ilyen antianyaggyárat, mi antiproton lassítónak hívtuk, amelyik lehetővé tenni azt, hogy antihidrogént, a legegyszerűbb antianyagot előállítsák, és azon nagyon pontos spektroszkópiai vizsgálatokat végezzenek. Ez fizikailag az indokolja, hogy lehet, hogy mégis van egy kis különbség antianyag és anyag között, és akkor ezt föl lehetne deríteni. 1992-ben adtuk át a CERN-nek ezt a tanulmányt. A CERN 96-ban úgy döntött, hogy megépíti a szerkezetet, és 99-ben a szerkezet már elkezdett működni. És egy nagyon nagy együttműködés, az Alfa együttműködés, amelyet egy dán csoport vezet egyébként, a legkülönbözőbb országból vannak benne részvevők, nekik sikerült nagyon sok lépésben, 2 évtized alatt elérniük ezt a szintet, és ezt most májusban publikálták. Szóval ez tulajdonképpen egy csodálatos dolog, hogy 25 év alatt sikerült ezt megcsinálni. Tehát sikerült először nekik lehűteni és csapdában tartani antiprotonokat, Utána sikerült antihidrogént előállítaniuk, utána sikerült antihidrogén atomokat csapdában tartaniuk elég hosszú ideig ahhoz, hogy lehessen rajta kísérleteket végezni. Végül idén publikálták azt, hogy sikerült nagyon pontosan kimérniük egy olyan spektroszkópiai vonalat, ahogy hívják a spektroszkópiusz, egy atomi átmenetet letapogatni, amelyet utána 10-12-en pontosággal össze lehetett hasonlítani a közönséges hidrogén hasonló spektrumával, hasonló vonalával. Tehát most ilyen pontosan lehet tudni, hogy a kettőnek azonosok a tulajdonságai.
Tehát ezek szerint akkor az elmélet ezúttal is bebizonyosodott, hogy az antianyag és az anyag teljesen hasonló tulajdonságú valami, csak a töltésük más, ha jól tudom.
Ellentétes. Így van. Így van, teljesen hasonlóak. Egyébként ezt eddig is feltételezte az elméleti fizika. Tulajdonképpen nagyon keményen bele van húzalozva mindenhol a számításokba ez a bizonyos azonosság, de hát a fizikus kötelessége, hogy mindent ellenőrizzen.
Mi ennek a felfedezésnek, ennek a 25 éves kemény munkának most a jutalma, mekkora sikert jelent ez, hogy sikerült csapdázni ezeket az antihidrogéneket és megállapítani az antianyag és anyag tulajdonságának hasonlóságát?
Hát ez egy, a tudományos alapkutatást a kíváncsiság hajtja, de maga a módszerek azok, amelyeknek utána komoly társadalmi haszna van. Tehát először is a kiművelt emberfők, akik itt teremnek, ugye mi felnevelünk tucatszám évente diákokat, akik utána kimennek, és kiváló mérnökök és fejlesztők lesznek belőlük. Másrészt meg, hogy ne menjünk messzire, a CERN találta ki a világhálót, amelyik megváltoztatta az életünket. Tehát az internetes böngészés, azt a részecske fizikusok találták ki 1989-ben. Igaz, hogy saját maguknak szánták, de utána, mint a futótűz, úgy terjedt el a világban. Egyébként hadd tegyem még hozzá, hogy a pozitron emissziós tomográfia, a PET módszer, az ezen alapszik. Antianyag sugárzót juttatok az emberi agyba, és megnézem, hogy hova vándorol az a molekula, amely hordozza. Részecske fizikai módszer, és utána számítógépes tomográfiával rekonstruálom a szétsugárzás helyét. Tulajdonképpen az antianyagnak van ilyen teljesen gyakorlati haszna is az orvosi diagnosztikában. Az ilyen alapkutatási jellegi tevékenységnek egyrészt a tudás megszerzése, másrészt meg a módszerek kifejlesztése a társadalmi haszna.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. A Szigma, a Holnap Világa most nyári szünetet tart. A következő hetekben az elmúlt időszak legizgalmasabb beszélgetéseit hallgathatják meg újra. Friss adással legközelebb szeptember elején jelentkezünk. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Zsandrás.